Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek rátermettsége szerint, azután útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2 kapott, másik 2 szerzett. Az pedig, aki csak 1 kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette a földbe urának ezüstjét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az Úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az Úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott. Így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Ott is aradsz, ahová nem vetettél. Onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, s elástam a földbe talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az Úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga, ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, s adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, s akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Ezek az evangélium igéi. Volt, aki kapott 5-öt, a másik 2-t, egy valaki 1-et, és tudjuk, hogy a történet hogyan folytatódik, és azt a történetet is tovább gondoltam magamban, hogy hányszor hallottam, és én magam is hányszor beszéltem erről a példabeszédről. És arra kellett rá eszmélnem és rá csodálkoznom, hogy a figyelmemet, mert milyen gyakran éppen az a valaki kötötte le, aki 1 talentumot kapott, és aztán elásta, és nem kezdett vele semmit. Hogy nem, de tulajdonképpen éppen az evangélium szellemiségével, ennek a példabeszédnek a mondandójával ellentétes irány az, hogyha most akkor elkezdünk azzal foglalkozni, hogy ki, mikor, miért és hogyan nem csinált semmit azzal, amit az Isten kapott. Akkor éppenséggel elkezdjük a gödröt ásni, jó mélyre ássuk, és ez tulajdonképpen meg is felel annak a tapasztalatunknak, hogy mennyivel több időt tudunk azzal foglalkozni, és milyen sok tudásunk van arról, hogy mit, hogyan lehet rosszul csinálni. Hogy sokszor, amikor próbálunk valamilyen irányba növekedni és képződni, ott is elsősorban jó alaposan megtanítják velünk azt, hogy hogyan nem szabad csinálni, hogyan nem érdemes csinálni, és hogyan, milyen sokféleképp lehet ugyanazt a dolgot elrontani. És aztán, amikor ebből már jól le is vizsgáztunk, már papurinkus van arról, hogy hogyan lehet sokféleképpen valamit nem jól csinálni, akkor vakargatjuk a fejünket, hogy és akkor hogyan is kéne. Tulajdonképpen a bevezető gondolat így szól, hogy hagyjuk most azt a valakit, aki nem tudott semmit sem kezdeni azzal, ami az övé volt, ami rábízatott, és beszéljünk arról a másik két valakiről, aki kapott ötöt, szerzett hozzá ötöt, kapott kettőt, szerzett hozzá kettőt. Hát ennek a példabeszédnek éppen az iránya ebben van. Úgyhogy akkor egymás után rövid gondolatok, és inkább mindenhova egy történet. Mi az, ami összeköti mindhármukat egyébként, de őket, kettejüket, meg különösen is, de mindhármójukat? Ez pedig az, hogy mind a hárman kaptak. Hogy mind a hármuknak adatott. És ez éppen az Istennel való kapcsolatunknak az egyik realitása, hogy rá csodálkozunk arra, kaptam. Hogy Istentől én is kaptam, hogy tulajdonképpen mindenem, amin van, Istentől kaptam. Hogy egyikünknek se üres a szíve, egyikünknek se üres a feje, egyikünknek se üres a keze. Hogy mindegyikünk, minden, amit kapott, az tulajdonképpen ajándékba kapta Istentől, ezért aztán van lehetőségünk arra, hogy kezdjünk azzal, amit kaptunk, mert hogy kaptunk. Hogy tulajdonképpen ez a kiinduló pontunk, hogy először is megörülök annak, hogy van miből. Hogy van szívem, hogy van eszem, hogy van kezem, legtöbbünknek mind a három van. Van miből adni, egyszerűen van, mert adatot. És eszembe jutott egy kedves idős pap. Nem él már, nem is olyan régen halt meg. Sokszor elmondta, leírta ezt a történetet, hogy amikor a 40-es évek vége felé föloszlatták a szerzetes rendeket, ő egy fiatal rendtag volt, és akkor egy rettenetes nehéz helyzetbe került, most maradjon az országban, de esetleg éppen azt a hivatását nem tudja gyakorolni, amire az Isten őt meghívta, vagy elmenjen akkor a hivatását gyakorolva, akkor éppen abban a hazában nem tudja azt gyakorolni, ahol ő azt szerette volna gyakorolni. És akkor végül úgy döntött, hogy elmegy, és elment messze, Japánban kötött ki. És akkor az első évben a következő feladatot kapta. Japán gyerekeket kellett angolul tanítania. Két nehézsége volt, nem tudott japánul, és nem tudott angolul. Más problémája nem volt ezen a téren, és egészen összeroskadt. Képzeljünk el egy fiatalembert kiszakítva a gyökeréből egy lehetetlen feladat előtt, az ideg összeroppanás széléig sodródott. Ő maga az egyik imádságában, maga beszél erről és írta le, arra jutott, hogy ő valószínű, hogy meg fog bolondulni. Ez a legvalószínűbb. Nem tud se japánul, se angolul, és ezt kell tennie. Valószínű, hogy meg fogok bolondulni itt az idegenben. És akkor egyszer csak, ahogy ott imádkozott tovább, a következő gondolata támadt. Hát, Uram, ha neked kell egy bolond pap, akkor majd én az leszek. És normális papod van sok, okos papod is van sok, ügyes papod is van sok, bolond papod lehet, hogy kevés van, lehet, hogy éppen egy bolond pap kell neked. Hát akkor én most itt Japánban meg fogok bolondulni, megőrülök, lesz egy bolond papod is. Ő aztán nem bolondult meg. De nagyon jól föltárta ebben az egészen lehetetlen, az ideg összeomlás szélén, mesdjéjén lavírozó helyzetben, hogy még akkor is tudja azt mondani, hogy nekem adatott, mert hogy ezt Istentől kapom, és ráadásul, hogy tudok még adni is, miközben egészen lehetetlen helyzetben érzem magam. Na ez az első, nehogy túl hosszú legyen, és megfázzatok. Nem szeretném, hogy megfázzatok. Akkor a második gondolat így szól, hogy ha már tudjuk, hogy adatott és kaptunk, és sok ajándékunk van, akkor azt is tudatosíthatjuk magunkkal, hogy szabadon cselekedhetünk vele. Na nem teljes szabadsággal, kinek van olyan? De hogy az életünkben valamennyi szabadságunk mindig van. Például, ahogyan ez az idős atya mondta, eldönthettem, hogy szabadon vagy nem szabadon bolondulok meg. Azt mondta, inkább azt döntöttem, hogy szabadon szeretnék megbolondulni. Mert azt talán Istennek sokkal kedvesebb. Hogy a leglehetetlenebb helyzetekben is meg tudjuk őrizni a szabadságnak egy pici fonalát, egy kicsi lángját. Mórus Szent Tamás jut mindig eszembe erről, hogy a lehetetlenben is valamiképpen szabadnak lenni. Hogy amikor viszik a kivégző helyre, és már fönn áll ott, ahol a kivégzés megtörténik, és már oda térdel, és már a fejét odahajtja, hogy akkor egyszer csak fölemeli a kezét, és azt mondja a bakónak, hogy álljunk meg egy kicsit. Hogy úgy vágja le a fejét, hogy a szakállát ne érje valami baj, mert a szakálla nem követett el felségsértést. Ezért Mórus Tamás a halála előtt néhány másodperccel ezt mondja a bakónak, hogy a szakállára vigyázzon. Mekkora belső szabadság ez egy olyan lehetetlen helyzetben, amiben azt mondjuk, hogy éppen semmilyen szabadság nincsen. És valamennyi mégis van. Ez tehát a második, és ez mind a hármójukra jellemző. Ketten, öt talentum, két talentum azt mondják, menten elmegyek, kereskedek vele. A másik azt mondja, ő is azzal a szabadsággal, ami van neki, én meg megyek, és ezzel a szabadsággal elásom. Tehát adatott, és van hozzá valamennyi szabadságunk is. A harmadik gondolat így szól, hogy az a két valaki, aki nekiállt az öt talentummal, a két talentummal valamit kezdeni, nem a másikat nézte, hanem a saját dolgát tette. Teréz anyát egyszer megkérdezték, Teréz anya, megmondaná-e egyszerűen, hogy miért vagyunk itt ebben a világban? A nagyoknak a nagysága, hogy ő tényleg tud erre egyszerűen válaszolni. A következőt mondta, azért vagyunk ebben a világban, hogy ide jöjjünk, megtesszük a dolgunkat és távozunk. Ebben a mondatban nagyon sok bölcsesség van. Például az, hogy nem ezt mondta, eljövünk ide a világba, jól megnézzük, kinek mi a dolga, nagyon jól megnézzük, ezzel a fél életünk elmegy, és a másik fél életünkben pedig kritizáljuk azokat, akik nem csinálják jól a dolgukat. Gyerekekkel azzal játszottam, hogy különböző végeket találtunk ki, mintha mese lenne ez a példabeszéd, és hogy mennyire könnyű elképzelnünk azt akár a mi mai magyar valóságunkba ágyazottan is, hogy van, akinek öt van, van, akinek kettő, másiknak egy, na jól ki szimatolják, kinek mennyi van, és aztán évtizedeken keresztül azon hőbörögnek, hogy kinek miért annyi van, ahelyett, hogy kezdenének valamit azzal, amiük van. De azt is nagyon könnyen el tudjuk képzelni a mai magyar valóságunkban, hogy amikor kiderül, hogy egynek egy van, másiknak kettő, harmadiknak öt, kettő biztos összeszövetkezik az egyik ellen. És ahhoz mindig van elég rafinériánk, hogy ketten összeszövetkezzenek, és azt mondják, na, olyan, mintha talentumból csak annyi lenne, nincs több, abból csak 80. 5 meg 2 meg 1. Úgyhogy, ha többet akarunk, valakitől el kell venni. De nyilván a folytatást nagyon sokféleképpen mondhatnánk. Annak a két embernek az okossága és a rátermettsége az, ahogyan a Szentíró ezt fogalmazza, menten elment, hogy azzal az öt talentummal kezdjen valamit. A maga dolgát tette, és nem azt nézte, hogy ki körülötte, mennyit kapott, hogyan kapott, mennyire igazságos, nem igazságos, hogy jár, és a többi. Azután a negyedik, ennek a kettőnek a bölcsessége abban is áll, hogy azzal foglalkoztak és törődtek, hogy mit lehet kezdeni azzal, amit kaptak. Olyan gyermekbetegségünk az, hogy nagyon sok időt töltünk el az azzal való gondolkozással, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Hogy mit miért nem lehet úgy megcsinálni, mit miért nem érdemes megcsinálni. Rengeteg időnk és energiánk megy el arra, hogy jól megigazoljuk magunk előtt azt, hogy mit, miért és hogyan nem lehet megcsinálni. És a héten Erdélyben jártam, egyik városból a másikba mentem, és Marosvásárhelyen bemutattak nekem egy japán fiatalembert. Éppenséggel egy édesapa, három gyereke van. Japánból elment Erdélybe, Marosvásárhelyen, a Maros Népi Együttest nagyon lenyűgözte őt, azt mondta, én meg szeretnék tanulni tőlük sok mindent, amit csak lehet. Elteltek hetek, hónapok, ott maradt Marosvásárhelyen. Szóval hát ez egy csodálatos hely, hogy itt mennyi mindent lehet tanulni, itt mennyi mindent lehet csinálni. Szóval eltelt egy kis idő, azt mondta, hát mégiscsak hívom a feleségem, itt szülessenek a gyerekek, megtanult jól magyarul Romániában, most mondjuk így, megtanult nagyszerűen táncolni japánként magyar táncot, a családját egyesítette Marosvásárhelyen, és azt mondja, annyi csodálatos dolgot lehet itt csinálni, én haza nem megyek. Vannak olyanok, akik azzal foglalkoznak, hogy amiük van, ami adatott, azzal a szabadsággal együtt, ami rendelkezésre áll, mit, hogyan lehet megtenni és megcsinálni. De nagy dolog ez. És aztán akkor az utolsó, mi az, ami döntően megkülönbözteti azt a kettőt, menten elment, hogy kezdjen vele valamit, és azt az egyet, aki meg elásta az ezüst pénzét. A válasz a Szentírás lapjairól a következő. Kétszer is elhangzik a Szentírásban ez a motívum, hogy azt mondja a gazda, hát akkor én most többet bízok rád. Az a kettő a bizalomra támaszkodott. Fölismerte és megtapasztalta azt, teszek egy ugrást, hogy Isten bízik bennük. Mikor megvan ez a tapasztalatunk, és ragaszkodunk hozzá, hát hiszen Isten bízik bennem. És azért, mert Isten bízik bennem, ezért aztán sok mindent rám is bízott. Bízik is bennem, rám is bízta. És a cselekvés erről a talajról fakad. A másik embernek a tragikuma vagy a tragédiája az ott van, hogy ő nem látja, hogy a gazda bízik benne, pedig bízik benne. Utána nem tudja azt, amit kapott, úgy fogadni, hogy ez egyfajta megbízatás, és annak a jele, hogy megbíztak engem valamivel. Mi az ő nehézsége? Hogy ő fél. Őt a félelem vezeti. Az egyik a bizalomból épül, a másik a félelemből pedig ellehetetlenül és tehetetlenné válik. Ezért is beszéltünk múlt héten arról nagyon határozottan, hogy Isten országát félelemből nagyon nehéz lenne fölépíteni. Hát Isten országát abból a bizalomból tudjuk építeni, hogy Isten bízik bennünk. Aztán ránk bízza a talentumainkat. Aztán megbízik bennünk. És mi valamiképpen ennek az erejéből erre válaszolva tudunk valamit kezdeni, ami adatott nekünk. De nagy dolog az, hogyha nem ilyen vagy olyan formában a félelmet építjük magunkban. Ha már mindenképpen valahogy erről szó van, azt pedig úgy lehetne megfogalmazni. Szó sincs róla, hogy nekünk a félelmet kéne erősíteni. Nem félni, legfeljebb félteni valamit. Ha már mindenképpen azzal kell valamit kezdeni, ne féljünk, féltsük. Féltsük. Amikor valamit vagy valakit féltek, azt jelenti, jaj, de értékes vagy nekem. Jaj, de fontos vagy nekem. Megbecsüllek és vigyázok rád. Ezért tehát ebben a történetben végül is sokkal inkább érdemes arra a két valakire figyelni, aki mikor rácsodálkozik a saját örökségére, akkor menten elindul, hogy a belévetett bizalom erejével valamit kezdjen.